egy nagyon különleges témával fogunk foglalkozni. Emlékszünk talán 15 évvel ezelőtt, amikor Ilan Ramon, izraeli űrhajós, először ment az űrbe, és hatalmas büszkesége volt a zsidó államnak, a zsidóságnak. Magával vitt egy tóratekercset, egy mezüzét, azt hiszem egy olyan tóratekercset, ami még Auschwitzot is megjárta. És azt már kevesebben tudják, hogy a rabbikhoz egy fontos kérdést intézett, és ez a kérdés úgy szólt, hogy az űrben hogyan kell tartani a szombatot. Mi volt a kérdés? Ugye az űrben egy nap, az 35 perc. Ugyanis 35 perc alatt kerültem meg az űrhajó a földet, és így 35 percenként váltakozott a nappal és az éjszaka. 35 percenként látták a napot, és nem látták a napot. És így felmerült a kérdés, hogy hogyan kell a napokat számolni. Mondjuk-e azt, hogy 35 perces napokról beszélünk, és minden hetedik 35 percben, hagyd ne számoljam azt most ki, hogy körülbelül az mondjuk nagyjából 3 óránként, 3,5 óránként, egy fél órás sávest kellett volna, hogy tartson. Hogy kell a szombatot tartani? Ezt a kérdést idézte, vagy ezt a kérdést intézte a rabbikhoz, és a rabbik válasza az a mai Talmudhoz vezet vissza. Ahhoz a talmudi részhez, amit ma fogunk tanulni. Ez a talmudi rész arról szól, hogy mi van akkor, hogyha valaki megy a sivatagban, és elvesztette a fonalat. Már nem emlékszik, hogy milyen nap van. Melyik napon kell szombatot tartania? Nem lövöm le a poént, várjuk ki a tanulás végét, de ebből a történetből és ebből a talmudi idézetből vezették le a rabbik szegény áldott emlékű Ilan Ramonnak, hogy hogyan kell szombatot tartani az űrben. De még mielőtt ebbe belemennénk, ma arról is lesz szó, hogy mi számít szándékon kívül elkövetett bűnnek. Milyen tudáshiány kell ahhoz, hogy a bűn, amit elkövetek, a szándékon kívülinek lehessen tekinteni. Elég az, hogyha ugyan tudom, hogy ez a dolog tilos, de nem tudom a súlyát, nem tudom, hogy milyen büntetés jár érte. Vagy teljesen tudatomon kívül kell, hogy legyen, hogy az adott dolog, amit csinálok, az tilos. Mekkora tudáshiány, tudathiány kell ahhoz a témával kapcsolatban, hogy úgy tekintsük, hogy az általam elkövetett vétek a szándékomon kívül lett elkövetve. Ez tehát a mai témánk. És tulajdonképpen ez a téma, ez folytatja azt, amit már tegnap reggel elkezdtünk. Tegnap reggel ugyanis vita volt a között, tegnap reggel a bölcsek és mumbász között idéztünk egy vitát. A bölcsek azt mondták, hogy ahhoz, hogy valaki azt a megítélést kapja, hogy az általa elkövetett vétek, az egy szándékon kívül elkövetett vétek, ahhoz nem elég, hogyha valamilyen részletét nem ismeri a tilalomnak, hanem teljesen ismeretlenül kell, hogy álljon a tilalomhoz. Mumbáz azon a véleményem volt, hogy elég, hogyha egy apró részletet nem tud. Például nem tudja, hogyha ezt a dolgot elköveti, akkor ha szándékon kívül követi el, akkor azért áldozatot kell hoznia. Ez már elég ahhoz, hogy a szándékon kívüli véteknek tekintsük. Sőt, egy további vita volt a bölcsek és mumbász között, hogy mit kell, hogy ne tudjon az illető. Mumbász azt mondta, hogy ha elköveti a vétket, akkor elég, hogyha Mumbaz azt mondta, hogy még a vétek elkövetésének a pillanatában is, de nem, még egyet menjünk vissza, elnézést, én is kezdek, még bele se kezdtem, már kezdek belebonyolódni. Ugye a vita abból indult ki, hogy amikor azt mondjuk, hogy ha valaki elfelejtette, hogy, hogy van egy ilyen fogalom, hogy szombat, és utána, most hosszú időn keresztül nem tartotta a szombatot, akkor utána, amikor megtudja, hogy van egy ilyen fogalom, hogy szombat, akkor egy szombatszegésnek tekintjük a szombatszegéseit, vagy több szombatszegésnek. És azt mondta erre a misna, hogy, hogy egy szombatszegésnek tekintjük. Hiába több szombatot nem tartott meg, de mivel a vétek, vagy a hiba az abból fakad, hogy nem tudta, hogy van egy ilyen fogalom, hogy szombat, ezért az összes szombatszegés egy szombatszegésnek számít. És itt volt egy vita Mumbaz és a bölcsek között, hogy ez mire vonatkozik. Az, hogyha valaki nem tudta, hogy, hogy van egy ilyen fogalom, hogy szombat, ez azt jelenti, hogy eleve nem tudta, vagy, tehát, hogy mondjuk például egy olyan környezetben nevelkedett, ahol eleve nem tudta, hogy eleve nem tudta, hogy van egy ilyen fogalom, hogy szombat, és ezért szegte meg a szombatokat, vagy ebben az esetben, amikor eleve nem tudta, hogy van egy ilyen fogalom, hogy szombat, akkor teljesen még csak önszántán kívüli véteknek sem tekinthetjük azt, amit csinált, hanem teljesen vétlennek tekintjük, mert eleve nem volt erről tudása. A másik vélemény azt mondja, hogy ebben az esetben is ugyanolyan önszántán kívüli véteknek tekintjük. És itt volt a vita a bölcsek és Mumbaz között. A bölcsek azon a véleményen voltak, hogy ha valaki nem tudja, eleve nem tudja, hogy volt egy ilyen, hogy van egy ilyen dolog, hogy szombat, az is ugyanabba a kategóriába tartozik, amit úgy hívunk, hogy elfelejtette azt, hogy van egy ilyen fogalom, hogy van szombat. Mumbaz viszont azon a véleményen van, hogy ha valaki eleve nem tudta, hogy van egy ilyen fogalom, hogy szombat, azt nem tekinthetjük vétkesnek egyáltalán, még úgy sem tekinthetjük, mint hogyha önszántán kívül követte volna el a vétket. Sőt, Mumbaz tovább megy, és azt mondja, hogy, hogy elég, hogyha ő a legmegengedőbb, és azt mondja, hogy még elég az, ahhoz viszont, hogy valakinek úgy tekintsük, hogy önszántában kívül követte el a vétket, ahhoz elég, hogyha azt nem tudja, hogy mondjuk ezért a vétekért áldozatot kell hozni. Most Mumbaz, aki tehát azon a véleményen van, hogy ahhoz, hogy egy vétket önszántán kívüli véteknek tekintsünk, ahhoz kellett, hogy eredendően legyen egy tudása az illetőnek arról, hogy az adott dolog tilos, csak elfelejtettek közben, hogy az adott dolog tilos. Tehát azt mondja, hogy kell, hogy legyen egy dia, kell, hogy legyen egy tudás, egy kiinduló pont, egy kiinduló tudás ahhoz, hogy egyáltalán a vétket véteknek tekintsük. És a tegnapi vitában ő még tovább ment, és azt mondta, hogy nem csak, hogy kell, hogy legyen egy tudás a vétek elkövetése előtt, tehát ahogy eredendően értelmeztük, hogy ő tudta, hogy a dolog tilos, majd elfelejtette, elkövette a bűnt, és utána megint megtudta, eszébe jutott, hogy a dolog tilos, hanem még a vétek elkövetése közben is kell, hogy legyen tudása arról, hogy az adott dolog tilos, és akkor tekinthető egyáltalán vétek elkövetőnek, még ha önszántán kívüli vétek elkövetőnek is. Most erre kapcsolatban tettük fel tegnap a kérdést, hogy ez valóban így van, akkor Mumbaz szerint hogy van egyáltalán mód arra, hogy valaki önszántán kívül kövessen el vétket, hiszen ha tudja azt, hogy az adott dolog tilos, akkor mitől önszántán kívüli az az adott dolog? És mit mond erre? Ez a kérdés, amivel most foglalkozni fogunk, hogy Mumbaz véleménye szerint hol van egyáltalán lehetőség, vagy hol van egyáltalán az a sáv, amiben azt mondhatjuk, hogy az adott dolog már vétek elkövetésnek, de még önszántán kívül vétek elkövetésnek tekinthető. Mumbaz ugyanis azt mondja, hogy ha nem volt tudásod a vétekről, és nem csak, hogy eredendően nem volt tudásod, hanem jelen pillanatban sem volt tudásod a vétekről, akkor az egyáltalán nem tekinthető elkövetésnek. De ha ez így van, akkor hol van az a sáv, ahol az önszántadon kívüli vétek elkövetésről beszélhetünk? Hiszen ha az elkövetés közben tudtad, hogy az adott dolog tilos, akkor miben volt önszántadon kívüli a vétek elkövetés? Mit mond? Ve elele mumbáz, s gagabe máj, 69-es lap tetején tartunk. Hol van lehetőség mumbáz szerint arra, hogy arról beszéljünk, hogy valaki önszántán kívül követett el, sogékban követett el bűnt? Azt mondja erre a Talmud, hogy glanis és sagakbe karban. Mumbáz mit fog mondani? Azt mondja, hogy mi tekinthető önszántadon kívül elkövetett véteknek, amikor tudod azt, hogy a dolog tilos, és ezért tekintjük egyáltalán vétek elkövetésnek a dolgot, de egy apró részletet nem tudsz. Nem tudod azt, hogy az adott dolog úgy tilos, hogy azért áldozatot kell hoznod, hogyha elkövetted. Nos, ezt tekinti önszántadon kívüli elkövetésnek. Az, ha már nem tudtad egy részletét az adott tilalomnak, hogy milyen büntetés jár érte, az már olyan bűn, mint hogyha azt önszántadon, az már önszántadon kívülivé teszi a vétket. Az, hogy valamilyen tudásod legyen róla a tilalomról, mumbász szerint az előfeltétele annak, hogy egyáltalán elkövetésről beszéljünk. De ha viszont van róla tudásod, akkor mi az, ami miatt ez önszántadon kívüli elkövetés? Azt mondja, mumbász az, hogy nem tudtad, hogy ezért áldozatot kell hozni. Mit mondanak erre a bölcsek? Rabbanan, zsgigász karban, lojsmas gaga. Rabbanan szerint az, hogyha valaki nem tudja, a bölcsek szerint, ha valaki nem tudja, hogy egy adott dologért áldozat jár, áldozatot kell hozni, az még nem teszi őt önszántán kívüli elkövetőnek. Nem, az egy teljesen tudatos és szándékos elkövető. Verabbanan, zsgagbe máj. Oké, akkor tisztáztuk, hogy mumbász szerint egy nagyon szűk sáv az, amit már elkövetésnek, de önszántadon kívüli elkövetésnek tekint. Mi ez a szűk sáv? Az, amikor tudod, hogy az adott dolog tilos, de nem tudod, hogy az adott dologért áldozatot kell hozni. Oké. A bölcsek szerint mi tekinthető önszántadon kívüli elkövetésnek? Ugye ő szerintük az, hogyha nem tudtad, hogy áldozatot kell hozni, az nem teszi önszántadon kívülivé, hanem az már egy szándékosan elkövetett bűnnek tekinthető. Oké, mi van akkor, ha ennél durvább részleteket nem tudsz? Például tudod, hogy az adott dolog tilos, de nem tudod, hogy az adott dologért égi halálbüntetés jár, ha szándékosan követted el. Ugye ez következőképp néz ki. Van, ha valamit, általában a következő a felállás. Az a bűn, amiért ha szándékosan követed el, karet, azaz égi halálbüntetés jár, azért ha szándékodon kívül követted el, azért áldozatot kell hoznod. Most mi van akkor, hogyha te tudtad azt, hogy az adott dolog tilos, azt is tudtad, hogy az adott dologért áldozat jár, ha szándékodon kívül követted el, de nem tudtad, hogy az adott dologért karet, azaz égi halálbüntetés jár. Akkor ez önszántadon kívül teszi az elkövetést, vagy sem? Itt két vélemény lesz a bölcsek véleményén belül. A bölcsek véleménynek az értelmezésében. Rabbi Yochanan amár, kíváncsi sagakbe karesz áfásévé hészítbe láv, Rabbi Yochanan megengedőbb, és ő azt mondja, hogy elég, ha azt nem tudtad, hogy az adott bűnért égi halálbüntetés jár, ha tudtad, hogy a dolog tilos, akkor az már nem. Ha ugyan tudtad, hogy az adott dolog tilos, de nem tudtad, hogy az adott dologért égi halálbüntetés jár, akkor az már önszántadon kívüli elkövetésnek tekinthető. Rés Lakis viszont szigorú, és azt mondja, hogy nem. Ácsi izsgőkbe láv ve karesz. Szerinte azt tekinte... csak azt tekinthető önszántadon kívüli elkövetésnek, amikor eleve nem tudtad, egyáltalán nem tudtad, hogy az adott dolog tilos. Rés Lakis a legszigorúbb, mert ő azt mondja, hogy minden más, ha már egy kicsit is tudod, hogy az adott dolog tilos, akkor az már nem önszántadon kívüli elkövetés. Akkor tehát Rabbi Yochanan azt mondja, hogy ha nem tudtad, hogy az adott dolog halálbüntetéssel jár, hogyha szándékosan követted el, akkor az már önszántadon kívülivé teszi az adott vétket. És Lakis meg azon a véleményen van, hogy egyáltalán nem szabad, hogy tudjál arról, hogy ez a dolog tilos, Mert ha egy kicsit is tudod, hogy ez a dolog tilos, az már mindegy, hogy tudod, hogy milyen büntetés jár érte, vagy sem, az a dolog már szándékos elkövetésnek tekintendő. Amerra, my time, majd a Reb Simon ben Shlakish, most megnézzük, hogy mi a véleménye, a vélemény különbségnek az oka. Mi az oka annak, hogy Rabbi Yochanan így mondja, és így magyarázza a bölcsek véleményét, és Lakis pedig úgy mondja a bölcsek véleményét. Rav a következő kérdést tette fel. My time, de Reb Simon ben Lakis. Mi a Reb Simon ben Lakis véleményének az alapja? Miért mondja azt, hogy semmit nem szabad tudnod a vétekről ahhoz, hogy azt önszántadon kívüli véteknek tekintsük? Amerkra a serna is a szendom is gaggave asin. Átse jizsgőj be láve karesz. Következőképpen fogalmaz Mózes 3. könyvének 4. fejezetének 22-es mondata. Arról van szó, hogyha egy vezető, a nép vezetője valamilyen rossz döntést hoz, önszántán kívül, akkor azért milyen áldozatot kell hoznia. Most ott hogy fogalmaz a Tóra? Azt mondja, amely csinált valami olyasmit, amit nem kellett volna, a se löjsze a szennob is gaga, amelyet nem kellett volna önszántán kívül és vétkezett. Átse izsgőjbe láv, de karesseba. Mert ugye, amikor azt mondja ebből és Simon Lakis, hogy ebből tudjuk, hogy az önszánton kívüliséghez egy teljes önszántán kívüliség kell, hogy legyen. Magyarul kell, hogy hiányozzon mindenféle tudás az adott dolog tilalmáról. Miért? Mert mit mond hogy fogalmaz a Tóra, amit nem kellett volna megtenni. Szerintem teljesen mindegy, hogy milyen feltételek mellette, milyen tudás, kis tudás hiányzott neki, egyáltalán nem kellett volna megtenni. Akkor ebből következtet, hogy csak azt számít önszántán kívüli elkövetésnek, ahol teljesen a tudatán kívül volt annak, hogy ezt a dolgot nem kellett volna megtenni. Magyarul nem csak arról van szó, hogy valamilyen részletét nem tudta a tilalomnak. Oké, ez egy teljesen koherens és megalapozott véleménynek tűnik. Mit fog mondani erről Rabbi Yochanan? Rabbi Yochanan haikad, Rabbi Simon és Lakis mája videlé. Hogyan fogja ezt a mondatot Rabbi Yochanan magyarázni? Ugye, tényleg ez logikusnak tűnik. Azt mondja, mi baj lelekezett ányja, mert ámhar, ez prátlem umör, Rabbi Simon azon, mert misum Rabbi Simon, asen lőjsz, asen neve, asen. Van egy brájta, ami azzal foglalkozik, hogy a szándékon kívüli elkövetett bűnért ugye áldozatot kell hozni. Mikor hozod az áldozatot? Amikor rájöttél, hogy vétkeztél. Mi van akkor, hogyha amikor rájöttél, hogy vétkeztél, akkor nem hat meg különösebben, hogy vétkeztél. Mondjuk egy hitehagyott emberről van szó, csak teoretikusan nyilvánvalóan ez föl sem merül a mai világban. Mondjuk egy hitehagyott emberről beszélünk, egy mumarról, aki amikor megtudja, hogy vétkezett, akkor is teljesen hidegen hagyja, és nem érdekli. És erre azt mondja a brájta, hogy abból a szövegből, amit az előbb idéztünk, abból a tórai mondatból, ahol előtte úgy fogalmaz, hogy me ám haarec, a nép fiai közül, az azt jelenti, hogy az illető, aki a vétket elkövette, a nép fiai közül kell, hogy legyen, magyarul egy vallásos, istenfélő ember kell, hogy legyen, ahhoz, hogy kelljen áldozatot hoznia, miután elkövette az önszántán kívüli vétket. Magyarul, ha viszont egy mumarról van szó, egy hitehagyott emberről, aki teljesen hidegen hagy, hogy amikor megtudta, hogy az adott dolog egy vétek, ő, mikor később megtér, és visszatér a valláshoz, nem kell, hogy áldozatot hozzon, mert közben ő már megtudta, hogy az adott dolog tilos, és mégis hidegen hagyta, akkor itt a dolog, ő nem számított akkor a nép fiaiként, és ezért nem kell, hogy áldozatot hozzon. Most a Simon ben Lakis is ezt a törvényt, ezt nem ebből a szóból tanulja, vagy következteti, hanem abból a kifejezésből, amit Rabbi Yochanan az előbb használt a saját maga következtetésére. Ugye mit mond? Azt mondja, hogy az a mondat, ami úgy hangzik, hogy a serlőisze, a szennab és gagave a sem, amit nem kellett hogy volna, hogy megtegyen szándékon kívül, ön még önszántán kívül sem, és vétkezett, akkor ami nem kellett volna, hogy megtegyen, azt mondja Rav Shimon ben Lakis, innen látom, hogy mévi karbonázsi gasszony, és ha sabmidi asszony, mévi karbonázsi gasszony, hogy az az ember, aki amikor megtudja, hogy vétek volt az, amit elkezdett, akkor rögtön csuvát csinál, megtér, és megszánja, bánja, hogy ezt sajnálja, hogy ezt elkövette. Ő, aki fölismerte azt, hogy ezt a dolgot nem kellett volna elkövetni, erre vonatkozik az írás, az kell, hogy hozzon áldozatot, de ha valaki az a viszont, aki nem tér meg akkor, amikor megtudja, hogy hibát követett el, magyarul mondjuk egy hitehagyott ember, ő neki nem kell áldozatot hoznia, később sem, amikor majd csúvát tesz, megtér, és jó útra tér. Magyarul, itt arról van szó, hogy megint azt a alaplogikai szabályt követjük, hogyha van egy valamilyen furcsa megfogalmazás a Tórában, az biztos, hogy valamitre utal. Mire utal ez a megfogalmazás a Tórában? Hogy amikor a nép vezetője elkövette a vétket, amit nem kellett volna elkövetnie, és ő vétkezett, akkor mire vonatkozik ez a kitétel, hogy amit nem kellett volna elkövetni? Simon ben Laki is azt mondja, hogy ebből a mondatból tudjuk azt, hogy bármilyen vétekelkövetés csak akkor tekinthető önszántadon kívüli vétekelkövetésnek, hogyha egyáltalán nem tudtad, hogy a dolog tilos, és erre utal az a kifejezés, hogy amit nem kellett volna megtenni. Rabbi Yochanan pedig azt mondja, hogy ebből a mondatból nem ezt tanuljuk, mert Rabbi Yochanan azon véleményem, hogy elég, ha egy kis részletét nem tudtad a véteknek, már akkor önszántadon kívüli vétek elkövetésnek tekintjük a dolgot, és ezért ő ezt nem következtetheti ebből a mondatból értelemszerűen. Akkor mi az, amit ő következtet ebből a mondatból? Egy egészen más dolgot, azt, hogy csak annak kell áldozatot hozni az önszántán kívüli elkövetett vétek után, aki amikor megtudta, hogy elkövette a bűnt, az rögtön csúvát csinált. Viszont egy olyan ember, aki teljesen hidegen hagyott, amikor megtudta, hogy elkövetett egy bűnt, az nem tekinthető, annak nem kell áldozatot hoznia. Oké. Okay. Akkor továbbra is ott tartunk, hogy két vélemény van. Simon ben Lakis azt mondja, hogy ahhoz, hogy önszántadon kívülinek tekintsük a vétket, ahhoz az kell, hogy teljesen a hiányában legyél annak, teljes tudáshiányban legyél azzal kapcsolatban, az adott dolog tilos. De Yochanan pedig azt mondja, hogy elég, hogyha ha egy kis részletét nem tudod a tilalomnak, például nem tudod, hogy az adott dologért, ha szándékosan követed el, azért halálbüntetés jár. Ha így követted el a vétket, tehát egy részletét nem tudtad, akkor Yochanan azt mondja, az már önszántadon kívüli véteknek számít. Most Rabbi Yochanannak a álláspontját fogjuk megpróbálni alátámasztani a következőkben. Elég komplikált lesz. Nem, mint hogy eddig olyan egyszerű lett volna. Nán, avvész me lachesár bajim chaszer áhász. Vá, vinomba, minyanna lamli. A következő misnánk, amit majd egy 3-4 nap múlva fogunk tanulni, felsorolja a 39 szombati munkatilalmat. És úgy kezdődik a misna megfogalmazása, a szombati munkatilalmak 39, és elkezdi sorolni. Erre fölteszik a kérdést, hogy miért kellett úgy megfogalmazni, hogy rögtön az elején elmondjuk, hogy 39. Bárki összeszámolhatta volna, és látta volna, hogy 39. Miért kell ezt kihangsúlyozni, hogy ez 39 a megfogalmazásban? És mit mondanak erre? Van már a bíjaikon, és imaszan kulam belemek, ott hájvál koláhász felhász. És erre mit mond Rabbi Yochanan? Azt mondja Rabbi Yochanan, hogy azért kell kihangsúlyozni, hogy 39, mert azt akart ezzel mondani, hogyha mind a 39-et elkövette, akkor mind a 39-ért külön-külön kell, hogy áldozatot hozzon. Ha mind a 39-et önszántán kívül elkövette, akkor is mind a 39-ért egyesével kell áldozatot hoznia. Hogyan lehetséges ez? Hogyan lehetséges ez, hogy az önszántán kívül elkövette mind a 39 munkatilalmat. És ezért külön 39 áldozatot kell hoznia. Vehéhim is káhaszla. Bizdony sábesz, vizsgigasz melachesz. Csak akkor lehetséges, ha tudta azt, hogy van egy ilyen fogalom, hogy szombat, azt is tudta, hogy ma szombat van, csak azt nem tudta, hogy az adott dolog tilos. És ezért minden adott dologért külön kell, hogy áldozatot hozzon. Ugye, mert minden más esetben ugye azt mondtuk, hogyha nem tudtad, hogy van egy ilyen fogalom, hogy szombat, akkor eleve csak egy áldozatot kell hoznod az összes szombatért, nem hogy az összes tilalomért, az összes szombatért, amit megszegtél. Akkor az biztos, hogy nem ez az eset, hogy a 39-ért külön-külön kell áldozatot hoznod. Ha tudtad, hogy van egy ilyen dolog, hogy szombat, de nem tudtad, hogy ma szombat van, akkor minden szombatért kell külön áldozatot hoznod, és nem minden vétekért kell külön áldozatot hoznod. Akkor hogyan lehetséges az, hogy minden vétekért külön kell áldozatot, minden vétekért egy szombat alatt külön kell áldozatot hoznod, ha mind a 39-et megszegted egy szombat alatt, és csak úgy lehetséges, hogy tudod, hogy ma szombat van, tudod, hogy a szombat az, van egy ilyen fogalom, hogy szombat, de nem tudtad, hogy az adott dolog tilos. Viszont fölmerül a probléma. Ha a 39-ről mind nem tudtad, hogy tilos, akkor mi az, amit tudtál a szombatról? Miért mondom azt, hogy tudtad, hogy van egy ilyen fogalom, hogy szombat? Most ha a Rabbi Yochanan véleményét követjük, és azt mondjuk, hogy már az is önszántadon kívüli elkövetésnek számít, magyarul, az is nem tudásnak számít, a tudás hiányának számít, ha egy részletet nem tudtál, akkor mondhatom azt, hogy hogyan lehetséges, hogy mind a 39-szel kapcsolatban volt valamilyen részlet, volt valami, amit nem tudtál, vagy másképp fogalmazva, hogyan lehetséges az, hogy mind a 39-et önszántadon kívül követted el, annak ellenére, hogy tudtad, hogy van egy ilyen fogalom, hogy szombat, hogyan lehetséges? Tudtad, hogy az adott dolog tilos, de nem tudtad, hogy az adott dologért halálbüntetés jár. Akkor ez Rabbi Yochanan vélemény szerint kiválóan működik. Tudtad, hogy szombat van, tudtad, hogy az adott dolog tilos. Nem, tudtad, hogy szombat van, tudtad, hogy van egy ilyen fogalom, hogy szombat. Úgy általánosságban ismerted, hogy ezek a dolgok tilosak, csak azt nem tudtad, hogy ezek a dolgok olyannyira tilosak, hogy halálbüntetés jár értük, és ezért, hogyha akár mind a 39-et elkövetted, még mindig marad valami, amit tudsz a szombatról, de az adott dolognak a részleteivel kapcsolatban van valami, amit nem tudsz, és ezért azt szándékon kívüli elkövetésnek vesszük, és ezért mindegyikért külön-külön kell áldozatot hoznod. Ez Rabbi Yochanan véleménye teljesen úgy tűnik, hogy alátámasztja. Viszont Rabbi Simon és Lakis Damar Ácsen Isgag, de Jadalén, de Sábeszben már. Neki mi marad, ami miatt azt tudom, Rabbi Simon, aki azt mondja, hogy csak az számít önszántadon kívüli elkövetésnek, amikor semmit nem tudtál az adott vétekről, tilalomról, akkor hogyan marad bármilyen tudás, amivel kapcsolatban azt lehet mondani, hogy tudtad, hogy van egy olyan dolog, hogy szombat? Azt arról beszélünk, hogy egy szombat alatt megszegted mind a 39-et. És ebben az esetben 39 áldozatot kell hoznod. De csak akkor van, hogyha tudtad, hogy van egy ilyen fogalom, hogy szombat. Ma nem tudtad, hogy van egy ilyen fogalom, hogy szombat, akkor azt mondtuk, hogy eleve csak egy áldozatot kell hoznod. Az összes megszegett szombatért, az összes megszegett tilalomért. Akkor ha te tudtad, hogy van valami, tudtad, hogy van egy ilyen fogalom, hogy szombat, mégis az összes 39-et önszántadon kívül szegted meg. És az önszántadon kívüli megszegés azt jelenti, hogy semmit nem tudtál az adott melachákról, az adott tilalmakról, akkor mit tudtál a szombatról? Mit válaszol erre a Talmudi Yad, de Tchumim Vál Liba, de Rabbi Akiva? Nagyon szép válasz. Azt mondja a Talmud, hogy van egy dolog, ami nem tartozik a 39 munkatilalomhoz, és mégis legalább egy vélemény szerint tilos. Legalább egy vélemény szerint a Tóra szerint tilos. Mi a rajta? Mi ez a dolog? Ez a Tchum Shabbos. Van egy vita a Talmudban arról, hogy az a tilalom, hogy nem szabad a lakhelyünket elhagyni egy bizonyos távolságon túl, amit Tchum Shabbosnak nevezünk, de a várost, a települést, ahol lakunk, ezt nem szabad egy bizonyos távolságon túl elhagynunk, ez egy rabbinikus tilalom, vagy egy tórai tilalom. Rabbi Akiva szerint ez egy tórai tilalom, annak ellenére, hogy ez nem része a 39 munkatilalomnak. Rabbi Akiva szerint a Tóra külön fölhívja erre a figyelmet. A 39 szombati munkatilalmat azt a szentély építéséből vezetjük le. De van egy olyan dolog, Rabbi Akiva szerint, amire a Tóra külön fölhívja a figyelmet, áll jétsze is, az ember nem hagyja el a helyét szombaton, és Rabbi Akiva ezt úgy értelmezi, hogy nem szabad a településedet elhagyni szombaton egy bizonyos távolságon túl. Rabbi Akiva szerint egy Tóra tilalom. Akkor és Simon ben Lakis azt tudja neked mondani, hogy ugyan én azt mondom, hogy az önszántadon kívüli vétek az csak az, amikor teljesen hiányolsz minden tudást az adott vétekről. Mégis elképzelhető, hogy egy szombaton megszeg mind a 39 szombati munkatilalmat, és ezért mégis 39 áldozatot kell, hogy hozzál, mert azt viszont tudtad, hogy van egy ilyen dolog, hogy szombat. Miben, mi az a tudás, amit megvolt a szombatról, ami nem tartozik a 39 munkához? A Tchum Shabbos, a shabbosi helyelhagyásnak a tilalma. Oké, akkor ezt egyelőre sikerült megoldani. A Talmud még mindig folytatja ennek a kérdésnek az elemzését, és ugye visszatérünk a bölcsek és mumbáz vitájához. Ugye még egyszer, hogy csak tisztán lássunk. Ugye mumbáz volt a legmegengedőbb, mert mumbáz azt mondta, hogy bármilyen részlet volt, amit nem tudtál, akkor az egyáltalán nem számít elkövetésnek. Mi az a szándékon kívüli elkövetés? Az, amikor nem tudtad, hogy az adott dologért áldozatot kell hozni. Ugye? Három szint van. Nem elkövetés, szándékon kívüli elkövetés, szándékos elkövetés. Mumbáz nagyon megengedő, és azt mondja, ha bármit nem tudtál a vétekkel kapcsolatban, az egyáltalán nem számít elkövetésnek. Ha tudtad, hogy az adott dolog tilos, csak nem tudtad, hogy az adott dologért áldozatot kell hozni, akkor az már ugyan elkövetés, de az az önszántadon kívüli elkövetés, és ha mindent tudtál a vétekről, az a szándékos elkövetés. Ez Mumbáz véleménye. A bölcsek véleménye az, hogy nem tudtad, hogy az adott dologért áldozatot kell hozni, ez nem teszi önszántadon kívülivé az elkövetést. Ez már a szándékoshoz tartozik. Mi az szerintük, ami az önszántadon kívülivé teszi az elkövetést? És itt volt két vélemény, Rabbi Yochanan és Lakis. Rabbi Yochanan azt mondta, hogy ha nem tudtad, hogy az adott dologért halálbüntetés jár, az már önszántadon kívülivé teszi az elkövetést. És Lakis azt mondta, csak azt teszi önszántadon kívüli az elkövetést, hogyha semmit nem tudtál az adott tilalomról. Mántán lehad tanúra banan, sagak bezeu bezem. Zesőjég amúgyra tajra, hézit bezeu bezem, zei mézit be tajra. Ki az, aki a következő brájtát tanítja? Van egy brájt, ami a következőképpen hangzik. Ha vétettél önszántadon kívül, ebben is, abban is. Mit jelent az, hogy ebben is, abban is? Nem tudtad, hogy ma szombat van, és nem tudtad, hogy az adott dolog tilos szombaton. Ha ebben is, abban is vétettél, ezt nevezi a Tóra önszántadon kívüli elkövetésnek. Hézit be zeu be ze, ha tudtad, hogy szombat van, és tudtad, hogy az adott dolog tilos, ez az, amit úgy hívunk, hogy szándékos szombatszegés a Tóra szerint. Mi van akkor, hogyha sagákbe sábaszve ézitbe melachasz? Ha nem tudtad, hogy ma szombat van, de tudtad, hogy az adott dolog tilos szombaton, és a sagákbe vagy nem tudtad, hogy az adott dolog tilos, de tudtad, hogy aznap szombat van, vagy azt mondtad, hogy se jomár, hogy deán is sem lakazó a szulával, én jöjjdás a hajavim a le a karban, vagy tudtad, hogy szombat van, tudtad, hogy az adott dolog tilos, csak azt nem tudtad, hogy az adott dologért áldozatot kell hozni, akkor mindezekben az esetekben kell, hogy hozzál áldozatot, magyarul önszántadon kívüli véteknek tekintjük, Kinek a véleményét tükrözi ez a brájta? Egyértelmű, Mumbáz véleményét. Mumbáz volt az, aki azt mondta, hogy már még az is önszántadon kívüli elkövetésnek számít, amikor mindent tudtál, csak azt nem tudtad, hogy az adott dologért áldozatot kell hozni, ha önszántadon kívül követed el, és a brájta is ugye ezt beleveszi ebbe a kategóriába. Oké, még mindig nem jutottunk a végére. Az előbb ugye azt mondtuk, hogy Rabbi Yochanan szerint, ugye a bölcsek véleményén belül volt egy nézeteltérés Rabbi Yochanan és Reish Lakish között. Rabbi Yochanan azt mondta, hogy elég az, hogyha nem tudtad, hogy az adott dologért halálbüntetés jár, az már önszántadon kívülivé teszi az adott elkövetést. Reish Lakish pedig azt mondta, hogy csak akkor számítjuk önszántadon kívülivé az elkövetést, ha semmit nem tudtál az adott tilalomról. Most a következő lesz a témánk. Van egy olyan tilalom, hogy tilos esküdözni. Suhasza bitúj. Tilos ugye fölöslegesen esküdözni. Mi számít eskünek? Mi számít suhasza bitújnak? Alapvetően két opció van. Az egyik az, hogy a jövőre teszek egy esküt, a másik az, hogy a múlttal kapcsolatban teszek egy esküt. A jövőre teszek egy esküt, az úgy hangzik, hogy azt mondom, hogy mit tudom én, a mostantól nem fogok szódavizet inni. Ha mégis később szódavizet iszok, akkor azért büntetés jár. Ha szándékosan követtem el, akkor égi halálbüntetés, ég általi halálbüntetés. Ha szándékomon kívüli, akkor azt hiszem, hogy akkor áldozat. Mindjárt ki fog derülni. Ugyanígy a múlttal kapcsolatban, hogyha a múlttal kapcsolatban azt mondtad, hogy én soha nem ittam szódavizet, és kiderült, hogy mégis ittam szódavizet, akkor hogyha ha szándékos volt ez az eskü pillanatában tudtam, hogy én ittam szódavizet, és mégis megtettem, akkor azért égi halálbüntetés jár. Ha viszont szándékomon kívüli volt, vagy elfelejtettem, hogy már ittam szódavizet, akkor azért pedig korban jár. Oké, most ezzel kapcsolatban lesz egy tanítás, amit megpróbálunk beilleszteni Rabbi Yochanan és Reish Lakish véleményébe. Amar Abaye, a kolmaidim besuhasza bitúi, se enchá javinna leho korban, átse izsgőikbe láv se bab. Következőt mondta Abaye. Mindenki egyetért azzal, hogy az eskü esetén csak akkor számít önszántadon kívüli véteknek a dolog, úgy, hogy azért áldozatot kelljen hoznod, hogyha egyáltalán nem tudtál a dolognak a tilalmáról. Szóval egyáltalán nem tudtad például, hogy tilos esküdözni. Akkor csak akkor számít önszántadon kívülinek, hogyha egyáltalán nem tudtad, hogy ez tilos. Mit jelent az, hogy mindenki egyetért ezzel? Hakon moidin man. Mi az, hogy mindenki egyetért? Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan volt az, aki azt mondta más esetekben, hogy már az is önszántadon kívülinek számít, hogyha nem tudtad, hogy egy adott dologért halálbüntetés jár. És itt pedig ő is egyet fog érteni azzal, hogy ha nem tudtad, már ha azt se tudtad, hogy áldozat jár érte, már az is önszántadon kívülivé teszi a dolgot. Azt kérdezi a Talmud, psita, aki kamerebb jéhanan, héjhadeik a karesz, ával héjhadeik a karesloj. Azt mondja a Talmud, oké, de mi ebben az újdonság? Ugye Rabbi Yochanan mit mondott? Azt mondta, hogy abban az esetben, hogyha nem tudtad, hogy egy dologért halálbüntetés jár, akkor az már önszántadon kívüli vétek. Ha viszont tudtad, hogy egy adott dologért, ha viszont csak azt nem tudtad, hogy egy adott dologért áldozat jár, akkor az még szándékosnak számít. Oké, De ezt mikor mondta Rabbi Jochanan? Olyan esetben, ahol volt halál, lenne halálbüntetés akkor, hogyha szándékosan követted el ezt az adott dolgot. A Shuasa Bitui, az fölösleges esküdözés kapcsán, ugyan az előbb azt mondtuk, hogy van halálbüntetés, de itt egy másik típusú halálbüntetésről van szó, mint általában. Ugye általában a Tórában kétféle égi halálbüntetés, ég általi halálbüntetésről van szó. Az egyik a karesz, a kiirtás, legyen kiirtva a lelke, így írja a Tóra. A másik pedig simán csak halálbüntetés. Mi a különbség a kettő között? Hogy a karesz az egy olyan halálbüntetés, ami tényleg kiirtás, ami azt jelenti, hogy az ember magtalanul leszármazottak nélkül fog maradni és fog meghalni. Amiről eddig beszéltünk, a karesz. A második, a misszamidős a máim, az egyszerű égi halálbüntetés, egy kicsit simább, kicsit egyszerűbb, csak annyi, hogy az illető meg fog halni, de nem gyermektelenül fog meghalni. Most, mikor mondta Rabbi Jochanan azt, hogy az, amikor valaki nem tudja, hogy a dologért áldozatot kell hozni, az már szándékos elkövetés. És az, amikor az ember nem tudja, az a dologért kiirtás jár, az pedig már szándékon kívüli elkövetésnek számít, akkor, amikor valamiért jár kiirtás, de valamiért nem jár kiirtás, mint a Shuasa Bitui, mint a az eskü, fölösleges esküdözés kapcsán, akkor természetesen, hogy egyet fog azzal érteni, hogy akkor is, hogyha csak azt nem tudtad, hogy a dologért nem járt áldozat, az is már a szándékodon kívüli elkövetésnek számít. Akkor mi ebben az újdonság? Szálkadájtok a mina, hogy vechájöv korban hidusú, vechalatőre kulalai áskehan, láv de májszele a korban, marhi májszele kisagak be korban, námi lichájöv. Kemásmelon. Azt mondja erre a Talmud, hogy miért kellett ezt mégis kihangsúlyozni? Azért, mert itt van egy újdonság. Mi ez az újdonság? Az, hogy ez egyetlen olyan törvény a Tórában, ahol úgy kell áldozatot hozni az önszántadon kívül elkövetett vétekért, hogy a szándékos variációjában az elkövetésnek nincsen kiirtás, hanem csak sima halálbüntetés. Minden más esetben csak akkor kell hozni áldozatot az önszántadon kívül elkövetett véteknél, hogyha a szándékos variációjában kiirtás van, és nem sima halálbüntetés. És mivel ebben az esetben, a Shuasa Bitui-ban, fölösleges esküdözés esetén annak ellenére van áldozat, hogy nincsen kiirtás, nincsen karesz, ezért azt gondolhattam volna, hogy Rabbi Jochanan egyetért azzal, hogy ha valaki nem tudta azt, hogy hogy áldozatot kell hozni az öncántán kívüli fölösleges esküdözésért, az nem számít önszántán kívüli véteknek, és ezért kellett kihangsúlyozni, hogy ebben az esetben ő is egyetért az, hogy önszántán kívüli véteknek számít. Hú, minél jutottunk a végére, kezd egyre bonyolultabb lenni. Mészve, ezős gigász suhaz bitújle se avár, se ima már jöjj deán is, se suhaz ő a szurrával, én jöjj deán, ha javim le a karban, hogy laj, hájav. A Talmud a következőt mondja. Van itt egy logikai probléma. Nem, mint eddig nem logikai problémákkal küzdöttünk volna, de egy új probléma. Mi ez a logikai probléma? Van egy brájt, ami a következőt mond. Mi számít a múltbéli esküdözés kapcsán önszántalmon kívüli vétek elkövetésnek? Ugye mit gondoltunk volna? Azt, amit én az előbb mondtam, mert nem akartam még ilyen részletesen belemenni, hogy az számít az önszántalmon kívüli múltbeli esküdözésnek, tehát amikor arra esküdtem, hogy nem ittam soha szódavizet. Mit mondanák? Mi az a variációja ennek, amikor ezt önszántamon kívülinek lehet tekinteni? Ugye mit mondtam? Hogy elfelejtettem, hogy hogy ittam szódát. És ez az önszántamon kívüli. Igen ám, csak hogy itt a kommentárok mondják, ez nem lenne önszántamon kívülinek, mert amikor a Tóra arról beszél, hogy tilos esküdözni, akkor azt úgy fogalmazza le, hola serje váte, ha adam besua. Bármi, amit megesküszik az ember egy esküvel. És ebből azt mondják a kommentárok, az eskü akkor számít eskünek, hogyha ember az, aki megesküszik. Magyarul teljes tudatában van a cselekedeteinek, mind a múltra, mind a jövővel kapcsolatban. Ami azt jelenti, hogy ha nem tudtam, hogy ittam szódavizet, elfelejtettem, hogy ittam szódavizet, amikor megesküdtem arra, hogy soha életemben nem ittam szódavizet, az egyáltalán nem számít vétekelkövetésnek, és nem tekintjünk önszántamon kívüli vétekelkövetésnek. Ha viszont így van, akkor mi az a sáv, amiben azt tudom mondani, hogy önszántamon kívüli volt a vétek a múlttal kapcsolatban? Mit mond erre a Talmud? Se im amár, hogy deán is a suhazója szórával, én egy deá, se ha javnál a karban, hogy laj. Hogy azt mondom, hogy tudtam, hogy ittam szódavizet, tudtam azt is, hogy tilos esküdni a múltra hamis esküvel, csak azt nem tudtam, hogy egy hamis eskü, amit önszántamon kívül esküszök, az arra áldozatot kell hozni. És ez az önszántamon kívüli eskü, ez számít önszántamon kívüli eskünek. Akkor ebből mit látunk? Hogy az is, aki nem tudta, hogy valamiért áldozatot kell hozni, az is önszántán kívüli eskünek, önszántán kívülinek számít. Kinek a véleményét tükrözi ez? Ha a Mani Mumbászi, ez Mumbász véleménye. Okay, a következő részben, ami zárójelben van, ezt most át fogjuk ugorni, ennek a Brájtának a magyarázat egy másik variációban marad fel. Amara bájájá kolmöjdi be trumas énhája van ele a haimés ácsi izsgőjükbe lávseba. Oké, egy következő eset. És ez az utolsó esetünk, ami még ezzel a önszántamon kívüli vétekelkövetéssel kapcsolatos. Van egy olyan törvény, hogy nekem hogy minden termésből trumát kell hozni. A truma az a kohanitáknak adott adomány. Ugye ez mennyi kell, hogy legyen? A termésnek minimum az 1,60-ad, a maximum 1,40-ad, de mondjuk azt, hogy többé-kevésbé 2%-a. Ezt oda kell, hogy adjam a kohanitának, és onnantól fogva az egy szent étel, amit csak a kohanita fogyaszthat el. Mi van akkor, hogyha én ezt profán célra használom, én mondjuk megeszem, pedig nem vagyok kohanita, akkor 1/5-ét, ha ezt önszántamon kívül csináltam, mondjuk nem tudtam, hogy ez truma, vagy nem tudtam, hogy ez tilos, akkor 1/5-del kell kárpótolnom, magyarul a kohanitának adnom kell azt a trumát, amit megettem, annak az értékét, és még 1/5-del ezt meg kell tolnom. Ha szándékosan követtem el, akkor pedig égi halálbüntetés jár nekem. De nem a kiirtás égi halálbüntetés, nem a karesz, hanem a sima visszavédés, a májma sima égi halálbüntetés. Most, ezzel kapcsolatban mondja a bája a következő tanítást. Van már a bája? A kol maidim be truma se én hajavim a leo haimes, át se jizsgog be lávsepo. Mikor számít a truma fogyasztása önszántamon kívüli fogyasztásnak, akkor, amikor nem tudok semmit a fogyasztás tilalmáról. Ha viszont tudom azt, hogy az adott dolog tilos, csak mondjuk azt nem tudom, hogy az adott dologért halálbüntetés is járhat, az már nem számít önszántamon kívülinek. Ha kolmöidim, kire vonatkozik ez, hogy mindenki egyetért? Látszólag, Rabbi Jochananra, aki ugye más esetekben mindig azt mondja, hogy akkor is már önszántamon kívülnek tekinthető egy vétekelkövetés, hogyha csak annyit nem tudtam, hogy kiirtás jár érte, hogyha szándékosan csináltam. Ebben az esetben ő is egyetért, hogy csak akkor számít önszántamon kívülnek, ha semmit nem tudtam a tilalomra. Azt mondja, tanult psita, mi ebben az újdonság? Kiamar a bérkan a héka, de ika karesz, héka de láv karesz, de léka karesz laj. Tehát ez teljesen egyértelmű. Rabbi Jochanan, aki azt mondta, hogy az is önszántamon kívülnek számít, amikor csak annyit nem tudtam, hogy az adott dologért kiirtás jár, hogyha szándékosan csináltam, és csak akkor mondja, amikor van kiirtás, de itt nincs kiirtás, akkor miért gondoltam volna, hogy ez másképp van? Azt mondja, a Talmud, Máhu, de téma, Misszabir, meg Kaim Karesz, hogy mert ez, viki sagákban, Misszab, Náminichájér. Másmalan, azt mondja, Talmud, miért? Mert azt hittem volna, hogy Rabbi Jochanan ebben az esetben azon a véleményem van, hogy teljesen mindegy, hogy az adott dologért a kiirtásféle halálbüntetés, vagy a sima halálbüntetés jár, ugyanaz a kategória a kettő, és azért, hogyha nem tudtam azt, hogy a dologért a szándékosan elkövetem halálbüntetés jár, az ugyanolyan, mint amikor más esetekben nem tudtam, hogy az adott dologért kiirtás jár, hogyha szándékosan követem el, és ezért mind a kettő ugyanannak számít, tehát hogyha elég, ha annyit nem tudtam, hogy az adott dologért halálbüntetés jár, az már önszántamon kívülivé teszi a cselekedetemet, és ezért kell, hogy a bája figyelmeztessen, hogy nem ebben az esetben, de ami Jochanan is egyetért, hogy csak akkor számít önszántamon kívülinek a vétekelkövetés, hogyha semmit nem tudtam a tilalomról. Rave amár miszabim kajim karjeszem edesz, vagy kajimes, vagy kajim karban amed, Rave ezzel nem ért egyet, és ő azt mondja, hogy igenis, Rabbi Jochanan itt is azt fogja mondani, mint minden másút, mert Rabbi Jochanan igenis azon a véleményen van, hogy a truma evésének, a tilalmának a megszegése esetén a sima halálbüntetés az egyenlő más eseteknek a kiirtásféle halálbüntetésével, és az egyötöt plusz kárpótlás, kártérítés, az pedig megegyezik más eseteknek az áldozathozatali kötelességével. És ezért, ahogy Rabbi Jochanan más esetekben azt mondja, hogyha nem tudtad azt, hogy az dologért kiirtás jár, az már önszántadon kívüli vétekké teszi az elkövetést, akkor ugyanígy ebben az esetben, ha nem tudtad azt, hogy csak sima halálbüntetés jár, akkor ugyanígy az önszántadon kívülivé teszi az adott elkövetést. Hú, ez nagyon komplikált volt. De akkor csak gyorsan a lényeget, hogy amit ebből le lehet szűrni, az, hogy mi számít önszántamon kívüli elkövetésnek, ezzel kapcsolatban tulajdonképpen három vélemény van, pontosabban kettő, csak az egyik a kettőből az kettőre szakad, de akkor hogy néz ki ez a három vélemény? Mumbáz azt mondja, hogy ha bármit tulajdonképpen ha kevesebbet nem tudtam az elkövetésről, mint hogy az adott dologért, ha önszántamon kívül követem el, akkor áldozatot kell hoznom, akkor az nem is számít elkövetésnek, és ezért az egyetlen variáció, amikor önszántamon kívülinek tekintettem az elkövetést, az az, amikor tudom, hogy az adott dolog tilos, csak azt nem tudom, hogy az adott dologért áldozatot kell hozni, ha önszántamon kívül követtem el. Minden, ami ennél kevesebb tudás, az már nem is számít elkövetésnek, és minden, ami ennél több, a szándékos elkövetésnek számít. Ezt mondja Mumbáz. A következő vélemény Rabbi Jochanan. Rabbi Jochanan azt mondja, ha nem tudtam, hogy valami, ha tudtam, hogy valami tilos, de nem tudtam, hogy az adott dologért halálbüntetés jár, az is önszántamon kívüli elkövetésnek számít. És Lakis azt mondja, hogy ha nem tudtam semmit, csak az számít önszántamon kívüli elkövetésnek. Oké. Most egy új téma lesz. Ugye beígértem az óra elején, hogy Ilán Ramonról is fogunk beszélni, aki ugye megkérdezte a rabbikat, hogy kell szombatot tartani az űrben, ahol 35 percenként váltakozik a nap. És ugye van vége tulajdonképpen a napnak, mert nap éjszaka, sötét világosság az 35 percenként van, hiszen 35 percenként kerülték meg a Földet. És a rabbik a most következő talmudi részből vezették le neki a kérdésére a választ. Mi ez a rész? Amara funa, hajjam me hallekba derech, ojjbe midbar ve inne ideáim assza és sábasz, majnes is a jamim és sámer jöjj mechot. Rafuna azt mondta, ha valaki ment az úton, vagy a sivatagban, és elvesztette a napokat. Nem emlékszik, hogy milyen nap van. akkor mikor kell szombatot tartania? Mit mond erre a funa? Mojne sisa jamim, amikor eszébe jutott, számoljon 6 napot, és a 7. napot tartsa meg szombatként, aztán megint számolja 6 napot, 7. napot tartsa meg szombatként. Szerintem egy ilyen önálló naptárt alakítson ki. A lényeg az, hogy mindig legyen a 7 napos ciklus meg. Mit mond Rabbi Chia? Az alapban egyetért vele, hogy kezdje el számolni a napokat, de ő másképp mondja, mert sámerjai mechad, umajne sisa. Másnap, akkor eszébe jutott, másnap tartson egy szombatot, utána számoljon 6 napot, és utána tartson megint egy szombatot. Szóval ne a 6 napos számolással kezdje, hanem a szombattal kezdje. Oké, de Májke Mifligi, mi a vitájuknak az alapja? Miért van az, hogy az egyik azt mondja, hogy előbb számoljak 6 napot, és utána tartsam a szombatot, a másik azt mondja, hogy előbb tartsam a szombatot, és utána tartsam a... és előbb tartsam a szombatot, és utána számoljam a 6 napot. Már szavár kibri jassz és se lajlom, u már szavár kadamar is. Az egyik azon a véleményen van, hogy a teremtés logikáját kell követnünk. A teremtésben, hogy volt 6 nap, és utána jött a szombat. A másik vélemény, de Pria azt mondja, hogy Ádám, az első ember logikáját kell követnem. Ádám meg lett teremtve, és rögtön másnap tartotta a szombatot. Akkor ugyanígy itt is, ahogy rájöttem, hogy nem tudom, hogy mikor van a szombat, akkor nekem kell meghatározni, mikor van a szombat, akkor rögtön másnap legyen a szombat, és utána számoljam a heteket. Mészvét! Most ez a második véleménnyel kapcsolatban, a Rebhiának a véleményével kapcsolatban fogunk egy ellenvetést tenni. Hogy már állják a derekbe, én érjelm azt, hogy sámbesző sámbesző meghallani, sisa. Van egy brájt, ami a következőképp fogalmaz. Ha az ember megy az úton, és elfejtett, hogy mikor van szombat, akkor tartson 6 naponként egy szombatot. 6 napra egy szombatot. Mit tűnik ki ebből a megfogalmazásból? Itt arra van szó, hogy 6 napot számoljon, és a 7. legyen a szombat. My love, ma én a sisom, sámerje mechod. Azt mondja, Rebhia, nem. Azt nem biztos, hogy ezt jelenti. Lőj, mert sámerje mechod, ma én a sisom. Ez jelenteti azt is, hogy 6 naponként tartson egy szombatot. Nem azt jelenti, hogy 6 napot számoljon, és utána legyen a szombat. Szombat, és utána legyen a 6 nap. Ihachim, mert sámerje mechod a sisom. Mert sámerje mechod, ma én a sisom. Mi baj elég? Azt mondja, de akkor miért úgy fogalmaz a Brájta, hogy 6 napra tartson egy szombatot? Úgy kellett, hogy fogalmazzon, hogy tartson egy szombatot, és számoljon 6 napot. Vagy tánya haja meleg, vagy derek, vagy mit bar? Én ő egy dám, én mossa és sávesz, majdnes is a, mi sámerje mechod. Sőt, van egy másik Brájtánk, ami konkrétan, még konkrétabban fogalmazza meg ezt az egészet, és azt mondja, valaki megy az úton, és nem tudja, mikor van a szombat, akkor számoljon 6 napot, és a 7. tartsa meg. Azt mondja, hogy a Talmud, ti jufta, Rebbi Chia, Barav, ti jufta. Igen, ez egy jó kérdés, ami nem tud Rebbi Chia válaszolni. Oké, akkor mindenképpen a mérvadóbb, ha ilyen helyzetbe kerülnénk, nehogy Isten, a mérvadóbb az Rebbi Chia véleménye, hogy előbb kell számolni a 6 napot, és utána a 7. napon szombatot tartani. Amar Raven... Bechol jajm, de jajm, összeke dépárna szaszaj, bármi a hú jajme. Azt mondja a Talmud, Rave ehhez még hozzátette a következőt. Igaz, hogy 6 napot kell számoljon, és a 7. legyen a szombat, de abban a 6 napban, amit hétköznapnak számol, a biztonság kedvéért, mivel lehet, hogy valójában akkor van a szombat, a biztonság kedvéért csak annyi munkát végezzen, amennyi az életben maradáshoz szükséges. De olyan szombatszegéseket ne végezzen, ami csak valamilyen plusz élvezethez lenne szükséges. Oké. És a 7. napon még annyit se. Azt mondja, hogy még annyit se. Úgy, amúgy a musz, az a napon halljon meg. Ha minden nap csak annyi munkát végezhetek, amennyi arra a napra elegendő, és szombaton még annyit se, akkor szombaton meg fogok halni. Azt mondja, Talmud, de Avid, mi ezt mondja Stépán, azt mondja, nem. Előtte levő nap, dolgozzál a következő napra is. De Dilma Ertman, Sábe, Szávi, azt mondja, Talmud, de miért? Lehet, hogy az előző nap volt a szombat, ami neked még a te szombatod előtti nap, az valójában az a szombat, akkor hogy végezhetnél akkor 2 napra munkát? Azt mondja a Talmud, el a koljaim, vagy jaim, öjszelői párnaszoszói. Ezt másképp kell fogalmazni. Minden nap végezzen végezhet annyi munkát, amennyi a megélhetési, az a közvetlen megélhetéshez szükséges. A filu a hujjaima, és még azon a napon is, amikor a szombatját, a saját szombatját tartja, akkor is végezhet annyi munkát, amennyi a megélhetéséhez szükséges. Oké, okay, de akkor az mitől lett neki szombat? Azt mondtuk, hogy számoljon 6 napot, és legyen egy szombat. Akkor most gyakorlatilag minden nap ugyanolyan, minden nap annyi munkát végezhettek, csak amennyi a megélhetésemhez szükséges. Azt mondja, a Talmud be máj inkerlej, be kidusse vávtálta. Nem, azt mondja, van egy különbség. Azon a napon csináljál kidust és havdalát. Ugye a kidus, amivel beköszöntjük a szombatot, a havdalamvel elbúcsúzunk a szombattól, tehát nem a szombati munkatilalmak megtartásával teszed mássá azt a saját szombatodat ott valahol a sivatagban, hanem azzal, hogy kidus és havdalát csinálsz azon a napon. Oké, akkor összefoglalva. Következőképp néz ki. Ha nem tudom, hogy mikor van a szombat, akkor számoljak 6 napot, legalábbis a funa szerint. Számoljak 6 napot, és a 7. napon tartsam a szombatot. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy minden nap meg kell tartanom a szombati tilalmakat. Csak annyit dolgozhatok, amennyi a közvetlen megélhetésemhez szükséges. A 7. napon pedig, a saját 7. napomon pedig csinálja a kidust és havdalát. Most ehhez jön még egy kitétel. Amen rave, im hajam mákér miccesz a jöjjön se jacobaj, oly szeme lachakol a jöjjön kulaj. Azt mondja rave, ha viszont azt tudod, hogy hány napja indultál el, akkor az biztos, hogy nem sábeszkor indultál el. Tehát annak a napnak a hetedik fordulóján mindig biztos lehetsz benne, hogy hétköznap van. Tehát azokon a napokon, amelyek 7 napra vannak attól a naptól, hogy elindulták, azokon a napokon bármennyi munkát végezhetsz. Azt mondja Talmud, psita, ez magától értetődő, miért kell ezt mondani? Azt mondja a Talmud, máhu de témne kivén de sábiszlai nafik, mála sábasza námilai nafik, váhájj námi mechámsa me sábasza nafik, listeré lejle mévad melachit rejjaj meke más melan. Zimnin de meskáhe se jártam, mikre napik? Azt mondja, Talmud, miért kell ezt mondani? Mert azt gondolhattad volna, azzal érvelhettél volna, hogy mivel ugyanúgy, ahogy biztos, hogy nem indultál el szombaton, mert az emberek nem szoktak hosszú útra indulni szombaton, ugyanúgy biztos, hogy nem indultál el pénteken, mert pénteken se szoktunk hosszú útra indulni, a sábesz előtti nap, akkor mondhatnád azt, hogyha tudod azt, hogy melyik nap indultál el, akkor attól a naptól számított 7. és 8. napon nem nyugodtan végezhetsz munkát, mert azok biztos, hogy nem esnek szombatra. Miért? Mert sem pénteken, sem szombaton nem indultál el. És ezért mondja Rave, hogy de, a 7. 8. az nem igaz, csak a 7. Miért? Mert néha-néha lehet, hogy az ember elindul pénteken. Ha indul egy karaván a sivatagba, ami nem indul olyan gyakran, akkor te is csatlakozol hozzájuk még akkor is, hogyha péntek van. Oké, okay. Most hogyan ez Ilán Ramonhoz, hogy akkor végül is az volt a válasz a rabbiknak, hogy egyrészt olyan nincs, hogy 35 perces szombat, mert egy nap az mindenképp 24 órából kell, hogy álljon. Többek közt azért, mert látjuk, hogy nem az a kérdés, a napokat nem az határozza meg, hogy a te viszonyod milyen a nap égitesthez, hiszen a teremtés történetében is csak a 4. napon kerültek föl az égboltra a nap és a hold és az égitestek, és mégis már előtte is azt mondja a teremtés könyve, hogy lett este, lett reggel egy nap. Magyarul nem az égitestekhez való viszonyot határozza meg a napot, hanem itt 24 órás napokról van szó, de hogyan számol, akkor van annak-e bármilyen alapja, hogy én magam számoljak egy bizonyos időciklust, és a végén tartsak egy szombatot, erre azt mondja a Talmud, hogy igen, ugyanúgy, hogy a sivatagban, ha nem tudod, hogy mikor van szombat, akkor számolsz 24 órás ciklusokat, és a 7. nap lesz a szombat, ugyanígy, hogyha az űrben vagy, akkor nem azért, mert nem tudod, hogy mikor van szombat, hanem mert nem tudod, hogy mennyi idő az, ami egy napnak tekinthető, és melyik, mert ugye van egy olyan variáció is, hogy esetleg azt szerint a helyszínt tartsod a szombatot, ahol éppen a a űrhajó van. Szóval ehelyett inkább ezt a logikát követve számoljál egymás után 6-szor 24 órát, és a hetedik 24 órád legyen a szombatnak. Így Ilára mond, megtudta, hogy hogyan kell az űrben a szombatot tartani. Oké. Utolsó dolog, amire ma a mai tanulásban rátérünk, az a Misnának az a tézise volt, hogy ha egy Deá Iker Sábesz, ha valaki tudja, hogy van egy ilyen fogalom, ugye arról volt szó, hogy mi az, amit nem tudsz. Ha nem tudod azt, hogy van egy ilyen fogalom, hogy szombat, akkor az összes szombat szegésért egy áldozatot kell hoznod. Ha nem tudod, ha tudod, hogy van egy ilyen fogalom, hogy szombat, csak nem tudod, hogy szombat van, a napot felejtetted el, akkor minden szombatért kell egy áldozatot hoznod. És hogyha tudod, hogy van egy ilyen dolog, hogy szombat, és tudod, hogy ma szombat van, csak azt nem tudod, hogy az adott dolog tilos, akkor minden adott tilalom megszegésért kell egy áldozatot hoznod. Most a következő, a középső variáció az, amiről most beszélünk. Ha jöjj Deá Iker Sábesz, amikor tudod azt, hogy van egy ilyen fogalom, hogy szombat, csak azt nem tudod, hogy ma szombat van, akkor minden szombatért kell egy áldozatot hoznod. Mi ennek a forrása? Náháne mili. Amarab Nachman, amarabá vuha, trékraik szívi. Azt mondta Rab Nachman, a vuha fia. Két megfogalmazás van a Tórában a szombattal kapcsolatban. Az egyik egyes számban beszél a szombatról, a másik többes számban beszél a szombatról. Mózes második könyvének 31-es fejezete, 16-os mondat azt mondja, hogy Samrud néz szölszasábasz, tartsák meg a zsidók a szombatot, itt egyes számban beszél a szombatról, Ukszín, a Mózes harmadik könyvében pedig 19-es fejezet 3-as mondat meg azt mondja, Vesapszai szájt is majnú, a szombatjaimat tartsátok meg. Most egyes szám, vagy többes szám? Ha kétszám. Samrub nézze, Sábos Miráhász, Sábos Szárb. Amikor egyes számban beszél, akkor azt mondja, hogy itt van egy fogalom sok-sok szombatra. Magyarul, hogyha van egy olyan variáció, amikor sok-sok szombatot szektél meg, és mégis egy szombat szegésnek számít, ez az, amikor tudod, nem, amikor nem, még azt se tudod, hogy van egy ilyen fogalom, hogy szombat, és ilyenkor még ha sok szombatot is szeksz meg, azért egy áldozatot kell hoznod, Vesapszai szájt is, Majrus, mire áhász lehol, sábesz, vesábesz. És amikor pedig a Tóra úgy fogalmaz, hogy a szombatjaimat tartsátok meg, akkor az pedig arra vonatkozik, hogy minden egyes szombatért külön kell áldozatot hoznod, ez pedig a mi esetünk, ami arról szól, hogy tudod, hogy van egy ilyen fogalom, hogy szombat, csak azt nem tudod, hogy ma szombat van, akkor minden ilyen esetért, minden egy szombatért egy áldozatot kell hoznod. Mászkiflorab Nachman ben Yitzchak, áderábe ibchemisztábre, Rab Nachman ben Yitzchak pont fordítva magyarázza, ugyanez a logika, csak adott mondatot a másik variációhoz köti. Ő azt mondja, Zsomrum nészen, sábasz, mire áhasztak, hol sábasz, vagy sábasz. A őrizzék meg Izrael fiai a szombatot, az azt jelenti, hogy minden szombat az egy önálló státusz. És azért minden szombatért egy külön áldozatot kell hozni. És a szöjszert is majdú, az pedig, hogy a szombatjaimat tartsátok meg, a szombatjaimat egyben. És azt jelenti, hogy van egy olyan variáció, amikor sok szombatért egyben egy áldozatot kell hozni, ez pedig az az eset, amikor nem tudod egyáltalán azt, hogy van egy ilyen fogalom, hogy szombat. Hú. Ez a mai, ez nagyon komplikált volt. Mindannyiunkat próbára tett. A következő nap az utolsó variációról fog kezdeni beszélni, amikor tudod azt, hogy van ilyen fogalom, hogy szombat. Tudod azt is, hogy ma szombat van. Csak azt nem tudod, hogy az adott tilalom az vonatkozik szombatra. Hát addig is jó pihenést kívánunk, mert a holnapi tanulás sem lesz könnyű, és holnap ugyanitt, ugyanekkor találkozunk. Mindenkinek szép napot!